Kedves hallgatom! Elkezdjük a Filippi levél tanulmányozását. Pál Filippi levele egyike a börtönleveleknek. Pál 4 levelet írt börtönből, és ezeket börtönleveleknek szoktuk nevezni. Ezek a következők. Efézusi levél, Filippi levél, Kolosséi levél, és a Filemonhoz írt levél. Pálnak a Filippi levelét az európai Filippi városban élő hívőknek írta. Ez a levél abból a csodálatos kapcsolatból fakadt, amely Pál és a Filippi gyülekezet közt kialakult. Valójában ez a gyülekezet közelebb volt Pálhoz, mint bármelyik más gyülekezet. Iránta való szeretetük és az ő szeretete irántuk tükröződik ebben a levélben. Ez foglalkozik a keresztény élettel azon a szinten, amelyen minden hívőnek élnie kell. Ez nem az a szint, ahol mindnyájan vagyunk, de az, ahova Isten el akar minket segíteni. Pál második misszionáriusi útján látogatta meg Filippit. Emlékszünk rá, hogy Barnabással együtt ment első misszió útjára Galácia tartományába, ahol csodálatos szolgálatot végzett, és sok gyülekezetet alapított az üldöztetések ellenére, amivel szemben találták magukat. Barnabást ismét magával akarta vinni, de Barnabás ragaszkodott hozzá, hogy unokatestvérét, János Márkot is vigyék magukkal, aki velük volt az első misszióút kezdetén. Ez a fiatalember, János Márk, mint ahogy emlékszünk rá, megijedt, és hazarohant édesanyjához, amikor kikötött Kis-Ázsia partjánál. Pál nem akarta magával vinni második útjára. Ez ketté vágta Pál és Barnabás csapatát. Barnabás magával vitte János Márkot, és egy másik irányban indult el. Pál Szilásszal együtt visszatért a galáciai tartományba, meglátogattam a már az első misszionáriusi úton megalakított gyülekezeteket. Úgy tűnik, hogy Pál igyekezett szélesíteni misszionáriusi tevékenységét azon a területen, mert nagy néptömeg lakott azon a vidéken, és ráadásul magasfokú civilizációjuk volt. Valójában a görög kultúra és görög oktatás központja volt itt ebben a különös időpontban. Lukács följegyzésében elmondja, hogy Pál igyekezett délfelé menni Ázsiába, vagyis Ázsia tartományba, aminek vezető városa volt Efézus. De amikor délfelé akart menni, Isten lelke útakadályt emelt előtte. Mivel nem volt szabad délfelé mennie, Pál azt gondolta, hogy észak felé megy, ahol a mai Törökország fekszik, de amikor egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Apostolok cselekedetei, 16. rész, 7. vers. Nem mehetett délfelé, nem mehetett észak felé, keletről jött, ezért csak egy irány maradt hátra. Ekkor Pál elment nyugatra egészen Troászig. Ez volt a vonal vége. Troászba menni csak hajóval lehetett. Ezért Pál várt Isten útmutatására. Néha úgy érezzük, hogy Istennek azonnal kell minket vezetnie, de Isten várakoztathat minket. Azt hiszem, azt akarja, hogy sokszor hűtsük egy kicsit a térdünket, miközben várunk vezetésére. Ha zaklatott vagy, és nem tudod, mit tegyél, merre fordulj, csak várakozz. Ha igazán az Úrral jársz, akkor ő tovább vezet a legjobb időben. Pál tovább várt Troász városában, amit Trójaként ismerünk, hogy Istentől megkapja a végső útmutatást. Látomást kap egy macedóniai férfiról, amit az apostolok cselekedetei 16. részének 9. és 10. verse jegyez föl. Pál és társai hajóra ültek, ami elvitte őket Európába. Nekem ez a legnagyobb tengeri átkelés, ami valaha történt, mert az evangéliumot Európába juttatta. Hálás vagyok ezért, mert abban a különös időpontban az én őseim valahol nagyon primitív és pogány világban éltek. Bálványimádók voltak, amennyire csak lehetett. Vagy talán a legvérengzőbb benszülöttekként éltek a föld hátán. Ne nézz rám ferde szemmel, mert a te őseid is barlangokban laktak, közvetlenül az én őseim mellett, és éppen olyan primitívek voltak, mint az enyéim. Hálás vagyok ma Istennek, hogy az evangélium ebbe az irányba jött, mert valahol a vonal végén ezek az ősök meghallották Isten igéjét, válaszoltak rá, és továbbadták a mikorunknak egy magasabb civilizációban. Pál tehát átkelt Európába, és első megállója Filippi volt. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Apostolok cselekedetei 16. rész, 13., 14. és 15. vers. Pál rájött, hogy az a macedóniai férfi valójában nő volt, akit Lídiának hívtak, és ima összejövetelt tartott a folyó partján. Annak az ima összejövetelnek sok köze lehetett ahhoz, hogy Pál átkelt Európába. Véleményem szerint sokan voltak Filippiben, akik látták azt a nőcsoportot a folyó mentén, amint imádkoztak, és gondolták, hogy nem valami fontos az az összejövetel. De mégis oda vezethető vissza az egyik legnagyobb átkelés, ami valaha történt. Lídia volt az első megtért Európában. Lídia a Filippi gyülekezet tagja volt, ahova Pál ezt a levelet írta. Tudunk valamit egy gyülekezet más tagjairól is. Volt egy lány, akit megszabadított a démoni megszállottságtól. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szemben, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Apostolok cselekedetei 16. rész, 16., 17. és 18. vers. A Filippi börtönőr és családja is a gyülekezet tagjai közé tartoztak. Emlékszel rá, hogy Pált és Szilász bedobták a börtönbe az ördögtől megszállt lány gazdáinak ösztönzésére, akik elvesztették jövedelmük forrását. Isten közbeavatkozott Pál és Szilász érdekében csodálatos módon, hogy még a börtönőr is megismerte Krisztust. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Apostolok cselekedetei 16. rész, 30., 31. és 34. vers. Voltak más tagjai is a filippi gyülekezetnek, természetesen, akik történetét nem ismerjük. Nagyon közel álltak Pál apostolhoz. Követték őt utazásai folyamán, és szolgáltak neki újból és újból. De amikor Pált letartóztatták Jeruzsálemben, elvesztette őket a szem elől 2 évre. Nem tudták, hogy hol volt. Végül hallották, hogy Rómában van börtönben. A nép szíve nagyot dobbant ennek hallatára, és azonnal elbocsátották lelkipásztorukat, Epafroditoszt, bizonyos ajándékkal, hogy enyhítsék Pál nyomorúságát. Pál ezt a levelet írta nekik, hogy megköszönje a gyülekezetnek iránta kifejezett szeretetét. Nem kellett semmilyen tanítást helyesbítenie, mint például a Galatákhoz írt levelében. Nem kellett a magatartásukon javítani, mint ahogy tette a korintusi levelekben. Csak egy kis összezörrenés volt a gyülekezetben 2 asszony, Euódia és Szüntükhé között, és Pál figyelmeztetést küldött nekik a levél vége felé. Ez nem tűnt súlyos ügynek a levél alapján. A Filippiben levő hívőknek írt levél nagy levele a keresztény életnek. Ez a tárgya Pál filippiekhez írt levelének. Pál filippi levele gyakorlatias. Azonnal ott kezdi, ahol az emberek élnek. Amint tanulmányozzuk ezt a levelet, nem a mennyeiek világában vagyunk, mint ahova elvitt minket az efézusi levél, hanem azonnal odaérkezünk, ahol az embereket megközelíthetjük a mindennapi életben. Csodálatos ez a kis levél, és meggazdagodunk ennek kincseivel. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Filippi levél, 1. rész, 1. vers. Pál és Timóteus. Pál társa Timóteus, aki vele együtt van. Pál magával viszi ezt a fiatal prédikátort, és közvetlenül maga mellé helyezi, bátorítást adva neki. Pál szerette ezt a fiatal Timóteust. Pál fia volt az Úrban, vagyis ő nyerte meg Krisztusnak. Pál nagyon törődött vele. Állandóan megnevez bizonyos fiatal prédikátorokat, akik vele vannak. Most, amint öregszem, leveleket kapok korábbi diákjaimtól és sok embertől, aki évek során megismerte szolgálatom nyomán az Úr Jézus Krisztust. Úgy érzem, hogy mindezek az én lelki gyermekeim. Nagyon sok gyermekem van szétszóródva a világon, és szeretem őket az Úrban. Megértem, hogy Pál miként érzett Timóteussal kapcsolatban. Pál neve fennmaradt évszázadokon át, és mindenütt, ahol Pálról hallani lehet, ugyanakkor Timóteus neve is föltűnik. Pál felelős volt ezért. Milyen csodálatos ez a tény! Krisztus Jézus szolgái. Pál úgy írja le magát és Timóteust, mint Jézus Krisztus szolgáit. A szolga szó lényegében rabszolga. Ez ellentétes a Galatákhoz írt levéllel, ahol Pál védelmezi apostolságát. Ezzel kezdi. Pál apostol. Ugyanezt írja a korintusi levélben. Ki kell jelentenie és védelmeznie kell apostolságát, és azt akarja, hogy megtudják, hogy ő apostol nem emberektől, sem emberek által. Neki nincs szüksége magát védelmeznie a filippiek előtt. Szerették őt, és elfogadták apostolságát. Mindnyájukat Pál vezette az Úrhoz. Pál elfoglalja ezt az alázatos helyet, vagyis a megfelelő helyet. Pál és Timóteus Krisztus Jézus szolgái. Mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Pál nem egy kis kliknek ír a filippi gyülekezetben. minden szentnek írja levelét, és minden hívő szent. Az emberi család két csoportra oszlik, szentekre és nem szentekre. A szentek Jézus Krisztus követői. Szentek, de nem a magaviseletük miatt, hanem ez a helyzetük Krisztusban. A szent elkülönült Isten szolgálatára. Ami csak szent, az mind kész Isten használatára. Még azok a kopott fazekak is, és a lábasok is a szent sátorban szent edények voltak, pedig valószínűleg kicsorbultak és ütődések voltak rajtuk a 40 éves pusztai vándorlás után. Talán nem látszottak szentnek, de azok voltak. Miért? Mert félretették azokat az Úr használatára. Ez a helyzete Isten minden gyermekének. Mi Isten szolgálatára élünk. Barátom, ha nem tartozol a szentek közé, akkor igyekezned kell, hogy elfogadd az Úr Jézus hívását, és megtisztulj bűneidből, hogy vére által megszentelődj. A szentek Krisztus Jézusban hisznek. Mi a megváltás? Az, hogy Krisztus Jézusban élünk. Ha bízunk az Úr Jézusban, Isten lelke lakik bennünk. A Szentlélek bekeresztel minket Krisztus testébe. Krisztusban élünk Isten lelke által. Ezek a szentek Krisztusban éltek, de ugyanakkor Filippiben laktak. Láthatjuk, hogy nem számít, hogy hol élünk. Élhetünk Los Angelesben, Moszkvában vagy Filippiben, ez nem különböztet meg minket, mert az a fontos, hogy Krisztus Jézusban éljünk. Úgy vélem, hogy a Krisztusban kifejezés tartalmazza a legfontosabb üzenetet az Új Szövetségben. Mi a jelentése annak, hogy valaki megváltást nyert? Föltettem ezt a kérdést egy teológiai professzornak, és egy egész előadást tartott a témáról. Egy kicsit elkábultam, mire befejezte. Megmagyarázta az engesztelés, a megbékélés és megváltás szavakat. Ezek csodálatos kifejezések, és mind bibliai szavak, de egyik sem foglalja magában a megváltás teljes spektrumát. Isten lelke csak egyetlen kis szócskát alkalmaz, és ez a van szócska, hogy kifejezze, mi a megváltás. Krisztusban rejlő élet. Miként kerülhetünk Krisztusba? Akkor élünk Krisztusban, ha elfogadjuk őt, mint megváltónkat. Püspökeikkel és diakónisaikkal együtt. Figyeljük meg, hogy miként szólítja meg a helyi gyülekezet vezetőit. A püspökök felügyelők a nyájon. A püspök kifejezés a tisztségre utal, míg a gyülekezeti vén az egyénre, aki abban a tisztségben van, és aki lelkileg érett. A diakónusok azokra a lelki emberekre mutat, akik mindennapi szolgálatot végeznek. Apostolok cselekedetei, 6. rész. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Filippi levél, 1. rész, 2. vers. Kegyelem néktek és békesség Istentől. Ezt a címzési formát megtalálhatjuk Pál minden levelében, és a kegyelem és békesség mindig ilyen sorrendben következik egymás után. A kegyelem és békesség nagyon általános kifejezés volt Pál apostol korában. A kegyelem a görög világban a köszöntés kifejezése volt. A görög nyelvben ez charis. Ha abban a korban végigmentél volna az utcán, akkor hallottad volna, hogy az emberek így köszöntik egymást. Charis. Lényegében ezt a köszöntést még mindig használják Görögországban. Ennek jelentése kegyelem. Annyi, mintha azt mondanánk, hogy jó napot. Isten viszont ezt mondja neked. Legyen jó örökké valóságod. Amikor az emberek azt mondják, hogy jó napot, akkor semmiben sem járulnak hozzá, hogy az a nap jobb legyen, mint bármelyik másik nap, csak szokás alapján mondják. De Isten elrendezte, hogy legyen jó örökké valóságunk, és ez Isten kegyelme által történik. A béke mindig a kegyelem után következik, és nem fordítva. Míg a kegyelem szava a görög világból származik, a béke, shalom, a vallásos világból ered. Ez a köszöntés héber formája. Lényegében Jeruzsálem jelentése az, hogy a békevárosa. Jeruzsálem békeváros. Sohasem volt az a békevárosa. Az inkább a háború városa volt. Jelenleg is tüske a világ testében. Senki sem tudja, mit lehetne tenni vele. Sohasem lesz béke Jeruzsálemben és a világon, amíg el nem jön a békesség fejedelme, hogy uralkodjék rajta. Van azonban béke, ami Isten kegyelme által jön a hívőnek. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. Ez az a béke, amit a bűnös kap a Szent Istentől, mert Krisztus meghalt értünk, megfizette büntetésünket, és most Isten az ő kegyelméből megvált minket. Nem mi viszünk valamit Istennek megváltásunkért. Nagyon őszintén szólva, semmink sincs, amit neki adhatnánk. Semmit sem vittem még neki, csak a bűneimet. Krisztus megfizette a büntetést azokért a bűnökért, és most már a Szent Isten elfogad engem. Ő elfogadhat téged is. A zűrzavaros világban, a feszültséggel terhes világban, a próbák világában, a gonoszsággal megterhelt világban tudjuk, hogy Isten békéje a szívünkben él. Ez Isten békessége, amit ő ad azoknak, akik bíznak Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójukban. Ismernünk kell Isten kegyelmét, mielőtt átélnénk Isten békességét. Imádkozzunk! Köszönöm neked, mennyei édesatyám, hogy az Úr Jézus Krisztus által nekem kegyelmet és békességet adományoztál. Amen.